Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 154. dicséretünket, Ó Jézus, mely igen drága!
Áldás békesség, kedves testvérek! Nagy szeretettel és örömmel köszöntünk mindenkit, aki elérkezett hozzánk. Sokak hosszabb idő után most értek vissza közénk. Legyen úgy, hogy az Isten igéje legyen a mai napunk ajándéka, legyünk erre itt nyitott füllel, nyitott szívvel. Kérünk természetesen most is mindenkit, hogy aki még nem tette volna a telefonját, némítsa el, hogy most más szólhasson, más szólíthasson meg minket. Hálásan köszöntjük a mai szolgáló testvérünket, Lóránt Gábor lelkész testvérünket, aki lebetegedett hirtelen, ilyen influenzás, megfázásos betegség érte utol a nagy tiszteletű úrunkat, aki megbetegedett lelkipásztorunkat hirtelen készen állt helyettesíteni. Fogadjuk őt szeretettel, és fogadjuk nagyon nyitott lélekkel mindazt, amit ő közénk hoz. Ő hirdeti közöttünk az igét, és Isten áldja meg őt. Nyugdíjas idejében is mindig szolgálatra készen. Ehhez kapcsolódóan hadd legyen szabad egy valamit mondanom. Éppen a lelkipásztorunk betegsége is intő jel ehhez. Engedje meg a gyülekezet, hogy a kiáratnál a nagy tisztelt úr ne üdvözölje ott a hidegben állva a gyülekezeti tagokat egyen-egyenként. Ezt megtesszük majd mi Korompai Gábor presbiteri jegyző testvéremmel, úgyhogy óvjuk vendéglelkészünket is. Gyülekezeti alkalmaink a következő héten nagyon gazdag sorozatban állnak elébünk és hoznak áldást. Hétfőtől péntekig, minden este 6 órakor imaheti alkalmainkat tartjuk, amely ima alkalmakat a szokott rendünk szerint a Covid előtt már bejáratott módon mindig más helyszínen tartjuk. Ebben a következő gyülekezetek vesznek részt az újpesti és a káposztás megyei református gyülekezetek, az újpesti baptista gyülekezet és az angyalföldi szabad evangéliumi gyülekezet tagjaival töltjük ezeket az estéket mindig más helyszínen. Estéről estére ellátogatunk egymáshoz, kedden este mi leszünk a vendéglátók. Várjuk a testvéreket, legyünk itt minél többen házigazdák, és aki szívesen teszi, nem kell nagy mennyiségről gondoskodni, de aki szívesen teszi, hogy süteményt is hoz erre a kezdi alkalomra, akkor azt fölkínáljuk a hozzánk érkező testvéreknek, tartsunk így egy szeretett vendégséget, ez is régebb óta nem volt már a gyülekezetünkben. Részletes információk erről a hétről egy kis lapon találhatók, mikor, hol, milyen szolgáló áll, vár minket. Erről egy kis lapot majd kijáratnál mindenki megkap, ezt most nem mondom el részleteiben. Jövő héten pénteken 9 óra 30-kor a szokott baba-mama kör az várja ideérkezőket, és azt követően majd a következő istentiszteleti alkalmunk az megint csak vasárnap lesz a szokott időben 9 óra 30-kor, természetesen a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentiszteletet is tartunk. Jövő hét keddjének van még egy másik gyülekezetet érintő alkalma, amint arról hírt adtunk, egy alapító tagunk, Kovács Emil bátyánk, az, akit hazahívott a közelmúltban az Úr, és kedden délelőtt, 10 órakor búcsúzunk, hálát adva az ő jelenlétéért, a benne munkálkodó Úristen kegyelméért. 10 órakor búcsúzunk tőle a Tamás utcai temetőben. Aki teheti, az jöjjön el, várjuk szeretettel, kedden délelőtt 10 órakor. Van még egy, amire buzdítani szeretném a testvéreket, ahogy már múlt vasárnap is elhangzott, evangéliumot minden otthonba. Milyen fontos cél megjelölés van ennek az alapítványnak a nevében, és ennek az alapítványnak a munkájában olyan módon részt tudunk venni mi is, hogy ők egy gyönyörű és magas színvonalú 2023-as naptárat készítettek, sok igei tartalommal, szép kivitelben. Ez a naptár ingyenesen elkérhető a presbiteri asztalról, és elvihető. Az a kérésünk, hogy a célkitűzés értelmében ezt nem magunknak akarjuk beraktározni elsősorban, hanem olyan vigyen, aki tudja is, hogy melyik szomszédnak, barátnak, munkatársnak visz belőle. Múlt vasárnap azt mondta nagy tiszteletű, hogy nem akar belőle merev rendet csinálni, de ha valaki 5 helyre vitt naptárat, akkor egyet megtarthat magának is. Úgyhogy legyünk ebbe szorgalmasak. Mondtam az első megszólalásomra, hogy úgy örülünk minden kedves testvérnek, aki itt van, vannak, akik nehezen jutnak el, és mégis vállalják az áldozatot. Egy valakit hadd emeljek ki, és hálásak vagyunk érte, és nagy szeretettel köszöntjük őt. Fehér Anikó újra közöttünk van, itt balra elölülve. Súlyos betegség után, hosszú kórházi tartózkodás után, gyengén, de mégis annyira megerősödve, hogy itt lehet, velünk van, és itt van az Isten tiszteletünkön. Az Úr adjon Anikónak erősödést, és örülünk, hogy itt van velünk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora, így szeretnék mindannyiunknak a presbitérium nevében is szolgáló nevében is áldott vasárnapot kívánni. Isten őrizze minket. És akkor meghallgatjuk a szokásunk szerint a mai napra kijelölt átérészletet is, amelynek a felolvasója Korompai Gábor presbiteri jegyzőtestvérünk.
Az ember nyomorúságáról. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden Máté evangéliuma 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Fennállva énekeljük a 266. dicséret első 4 versét. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hadd magasztaljunk téged itt az új eszendő elején újra és újra. Hadd magasztaljunk téged teremtő, gondviselő hatalmadért, de hadd magasztaljunk téged különösképpen is a megváltásért, hogy nem bosszúállásoddal fizettél bűneinkért, a bűnesetért, és azóta is minden ember minden bűnért, hanem elküldted egyszülött fiadat a Golgotai keresztre, hogy meghaljon értünk. Köszönjük, Urunk, a megváltás kegyelmét, és kérünk, hogy ez lehessen ennek az esztendőnek is az alapja, hogy életünk minden dolgában, a dolgos hétköznapokban és az ünnepnapokon egyaránt soha ne felejtsük el, hogy miből élünk, hogy miből nyertünk kegyelmet, hogy mi az életünk célja és értelme, hogy téged egyre jobban megismerhessünk, dicsőíthessünk, és ezért kérünk, hogy adj engedelmes szívet, Kérünk, Urunk, hogy most ezen a reggelen is ne emberi szó hangozzék el csupán, mert akkor inkább menjünk haza. Hadd szólj te magad az emberi szavak által, ajándékozz meg bennünket a te ígéddel, és bocsáss meg minden engedetlenségünket, minden lázongásunkat, minden aggodalmaskodásunkat, hiszen ezzel a te szent felségedet bántjuk. Kérünk, Urunk, hogy mindenben a te engedelmes gyermekeid lehessünk. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek az alapigét, úgy, ahogyan Lukács evangéliumának 9. részében olvassuk, mert az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelkének segítségével szeretném hirdetni az ő üzenetét nektek, írva található ezen a helyen, Lukács evangéliumának 9. részében a 28-tól 36-ig terjedő versekben. Mintegy 8 nappal e beszédét követően maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment velük a hegyre imádkozni. Tudnélik Jézus. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája ragyogó fehér lett. És íme 2 férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik megjelentek dicsőségben, és a Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszéltek. Pétert és a vele lévőket pedig elnyomta az álom, de amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a 2 férfit, akik vele álltak. És amikor azok eltávoztak, Péter azt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk azért 3 hajlékot. Egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek, de nem tudta, mit beszél. Miközben ezeket mondta, felhő támadt és beárnyékolta őket, ők pedig megrettentek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit én választottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, már csak Jézus volt ott. Ők pedig hallgattak, és abból, amit láttak, senkinek semmit el nem mondtak azokban a napokban. Kedves testvérek, nem régen volt az év fordulója. Tudjuk, hogy az óév és az új esztendő, a szilveszter és az új év napja egy teljesen mesterséges határvonalat húz meg. A folyamatosan haladó időben nincsen zökkenő, ráadásul kultúra és kultúra más és más időpontot nevez ki az évfordulójának. A rómaiaknál az új év napja március 1-je volt, és ez tükröződik a mi hónap neveinkben is, hiszen ezért jelent a szeptember magyarul 7-dik, az október 8-dik, a november 9-dik és a december pedig 10-dik hónapot. Az ókori keleti népek inkább október 1-jét tekintették az új év első napjának, a zsidók eleinte egy tavaszi, majd őszi dátumot tekintettek fordulópontnak. Most még az új esztendőnek eléggé az elején járunk, és érdemes a ma felolvasott igéből, ami a kalauz szerint nem olyan régen volt napi igénk, elgondolkozni azon, hogy vajon az elmúlt esztendőben, illetve ebben a 2023-as évben mi is a legfontosabb az életünkben. Ez az ige egy kérdést tesz fel nekünk. Vajon meglátjuk-e ebben az esztendőben Jézus Krisztusnak a dicsőségét? Vajon láttuk-e az előző esztendőben Jézus Krisztusnak a dicsőségét. És ez szerint, az ige szakasz szerint vegyük végig, hogy mi is kell ahhoz, hogy Jézus dicsőségét meglássuk. Hiszen ez ennek az esztendőnek a legfontosabb feladata a számunkra. Meglátni Jézus Krisztus dicsőségét. Először is hadd szóljak arról, hogy Jézus megdicsőülésének a történetében ugyanúgy találkozik az Ó és az Új, mint az évnek a fordulóján is találkozik az Ó és az Új, annak ellenére, hogy ez egy mesterséges határvonal, ráadásul még református egyházunkban az egyházi év ugye nem is most kezdődik, hanem már advent első vasárnapján, előző év november 27-én elkezdődött. De azért mégis egy kicsit beszéljünk erről, ahogyan az évnek a fordulóján találkozik az Ó és az Új, visszaemlékezünk arra, hogy az előző évben mi történt, és reménységgel, hálaadással, ugyanakkor azért valljuk meg őszintén, hogy némi aggodalommal is tekintünk előre a 2023-as évnek a napjaira, hogy vajon mi is fog történni a világban, és mi is fog történni személy szerint velünk. De hát azt mondhatjuk, hogy Isten megdicsőülésének a történetében is ott van az Ó, és ott van az Új. Hiszen a tanítványok látták Mózest és Illést, de látták Jézust is. Mózes és Illés, tudjuk, hogy az Ószövetségnek a legnagyobb alakjai. Mózes a törvényadó, akin keresztül Isten a 10 parancsolatot és az egész törvényt választott népének, Izraelnek kijelentette. Mózes volt az, akinek föl kellett mennie a hegyre, ott volt fönt 40 nap és 40 éjjel, és aztán lehozta a két kőtáblát, amelyre Isten a saját ujjával írta fel a törvény szövegét, a 10 parancsolat szövegét. Egyedül Mózes volt az, akivel Isten szemtől szembe beszélt, nem álomban, vagy nem elragadtatásban, és aki megláthatta Isten dicsőségét, igaz, hogy csak hátulról, amikor elvonult előtte Isten dicsősége, de mégis neki Isten ezt megengedte. Ő volt az Ószövetségnek a legnagyobb alakja. Illés pedig a proféták legnagyobbikja volt, akinek a szavára 3,5 esztendőn keresztül nem volt eső a földön, és aki tüzet kért az Úrtól, az előkészített áldozatra a Kármel-hegyi Isten ítélet során. Mózes és Illés. És az ige szerint Mózes is és Illés is dicsőségben jelentek meg. Velük szemben pedig ott volt a megdicsőült Jézus, elváltozott arccal, és ragyogó fehér ruhában. Ott voltak mind a hárman dicsőségben. De nem ez a legfontosabb a történetben. Nagyon fontos, hogy a tanítványok látták Jézus dicsőségét. Nagyon fontos, hogy a tanítványok látták, hogy az Ószövetség két legfontosabb alakja, Mózes és Illés szintén dicsőségben jelent meg. De ami ennél még sokkal fontosabb az, hogy Mózes és Illés Jézus bekövetkező haláláról beszélgettek vele. Enélkül ugyanis Jézus dicsőségét sohasem fogjuk meglátni. Nem véletlen, hogy a megdicsőülés hegyén, a látványon túl, ami elhangzott, az Jézus Krisztus golgotai kereszthaláláról szóló beszéd volt. Akkor még előtte volt az Úr Jézus, mi már utána vagyunk, 2000 évvel utána. De a mi számunkra sem lehet másról beszélni, csak arról, hogyha Jézus Krisztus dicsőségét látni akarjuk, akkor azt ott láthatjuk leginkább a kereszten. Bocsánat a hasonlatért, de Jézus Krisztus dicsősége olyan, mint a teli holdnak a fénye. a nap, a föld és a hold által bezárt tompa szög minél közelebb esik az egyenes szöghöz, vagyis a 180 fokhoz, a telehold annál fényesebben ragyog. Próbáljuk meg elképzelni, hogyha itt van a nap, itt van a hold és itt van a föld, akkor új hold van, mert a hold a sötét felét mutatja a föld felé, hiszen a nap abból az irányból világít. De hogyha fordítva van a sorrend, tehát a nap, a föld és a hold nagyjából egyenesbe esik, az a teli hold, akkor látjuk a legfényesebbnek a holdat, de minél inkább egybeesik ez a három égitest, annál inkább ragyogóbb a teli hold. Viszont, hogyha ez a három égitest pontosan egyenesbe esik, akkor a teli hold fénye elsötétül, mert az a hold fogyatkozás. Próbáljuk meg ezt elképzelni, lehet, hogy egy kicsit távol áll ez tőlünk, mert ez égi geometria, de mégis, amikor itt van a nap, itt van a föld, és ott van a hold, akkor, hogyha nem teljesen egyenesbe esnek, akkor a teli hold ragyog, de hogyha teljesen egyenesbe esnek, akkor a föld a napot eltakarja a hold elől, és ez a teli hold. Bocsánatot kérek, még egyszer mondom ezért a hasonlatért, vagyis az a holdfogyatkozás. Bocsánatot kérek a hasonlatért, mert Jézus dicsőségének a teljességét is akkor láthatjuk meg, amikor a legkevésbé látható. Amikor a földnek az árnyéka, bűneinknek az árnyéka teljesen eltakarja őt. Amikor teljesen rávetül bűneinknek a teljessége. Ott a Golgotai kereszten, amikor kínos váltság halált halt, mi helyettünk, mi miattunk és miértünk, akkor ragyogott fel a leginkább az ő dicsősége. Az ő dicsősége akkor a legnagyobb, amikor a legkevésbé látható az ő dicsősége. Hiszen emberektől elhagyatott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, ahogyan Ézsaiásnál olvassuk. Megvetett volt. Megvetett volt, mert ő rajta volt a világ mindenség, minden bűne. És ez a bűn úgy beárnyékolta őt, mint ahogyan a föld leárnyékolja a napot a hold elől, amikor holdfogyatkozás van. Jézus Krisztus dicsősége akkor a legnagyobb, amikor semmi nem látható belőle. És ezért volt szükség arra, hogy ott a megdicsőlés hegyén Mózes és Illés Jézussal nem az ő örökkévaló dicsőségéről beszélt, amit a világ teremtésekor, sőt, teremtése előtt már az övé volt. Vagy nem arról beszél, hogy amikor majd a világ mindenség újjá teremtése megtörténik, akkor milyen csodálatos lesz Jézus Krisztusnak a dicsősége. Nem erről beszélgettek. A megdicsőlés hegyén arról beszélgettek, hogy nem sokára bekövetkezik Jézus Krisztus váltsághalála ott a Golgotai kereszten. És mi is csak akkor láthatjuk meg Jézusnak a dicsőségét, hogyha feltekintünk a Golgotai keresztre. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Énekeljük szép énekünket. Ezért kellett tehát a megdicsőlés hegyén a három dicsőségben ragyogó férfinak éppen a bekövetkező váltság halálról beszélgetnie. De menjünk tovább. Ahhoz, hogy lássuk Jézus dicsőségét ebben a 2023-as esztendőben, újra és újra Isten kijelentésére van szükségünk. Ahogyan a A három tanítvány is látta Jézus dicsőségét, de Isten dicsőségének a felhőjébe, a sekinába is bekerültek, és hallották az Atya hangját. Ez az én fiam, az én választottam, reá hallgassatok. Igen, mert nem elég csak úgy általában hinni Istenben. Az üdvözítő hit az ő fiához, Jézus Krisztushoz van kötve. Évszázadokon keresztül a templomba járók nem nagyon tudtak Jézussal mit kezdeni. Hogy miért nem elég Istenben, a Teremtőben és a gondviselőben hinni? Miért kell egyes lelkészeknek állandóan Jézus Krisztusról beszélni? Ez irritálta őket. És én is a saját gyülekezetünkben, Újpesten is találkozok olyan emberekkel, akik elmondják, élőhitű emberek, de elmondják, hogy fiatalkorukban egyszerűen nem tudtak mit kezdeni Jézus Krisztussal, hogy miért kell mindig róla beszélni a lelkésznek. Hát Isten a teremtő, Isten a gondviselő, hát nem elég benne hinni. Nem elég. Nem elég, mert az Atya Jézushoz utasít bennünket. Ez az én fiam, az én választottam, reá hallgassatok. Sőt, maga Jézus Krisztus is ezt magyarázza a tanítványainak, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Jézus Krisztus dicsőségét akkor fogjuk meglátni 2023-ban, hogyha halljuk az Atya szavát, Istennek a szavát. Hát mi Istennek a szava? Mi Istennek a szava hozzánk a Szentírásban, a Bibliában olvasható. És éppen ezért azt is el kell mondanom, hogy ahhoz, hogy lássuk Jézus Krisztus dicsőségét, a teljes Szentírásra, a Bibliára van szükségünk, nem csak az Új Szövetségre, hanem az Ószövetségre is. Mózes megjelenése a törvényt jelenti, Illés pedig a próféták képviseletében volt jelen a Megdicsőlés hegyén. És ez a kifejezés, hogy Mózes és a próféták, vagy a törvény és a próféták, az ószövetségi szentírás terminus technicusa, azaz szakkifejezése a Bibliában. A példázatbeli Ábrahám így válaszol a pokolban szenvedő, de a testvéreiért aggódó gazdagnak: van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassák azokat. Egy másik helyen maga Jézus arról beszél, hogy a törvény és a próféták Keresztelő Jánosig voltak. Vagy gondoljunk az Emmausi tanítványok történetére, amikor mennek hazafelé, és hozzájuk csatlakozik Jézus, akit nem ismertek fel, és elkezdenek beszélgetni egymással, akkor egy ponton Jézus elkezdi magyarázni a megváltás történetét. Mózestől és a prófétáktól kezdve, hogy miért kellett a Mesiásnak szenvednie. És aztán később a két tanítvány, amikor felismerte Jézust a kenyér megtöréséről, akkor már elmondhatták egymásnak, hogy hát nem lángolt a lelkünk, amikor elmagyarázta nekünk. Igen, itt is azt látjuk, azt olvassuk, hogy Mózestől és a prófétáktól kezdve végigvette Jézus velük az Ószövetségben mindazt, ami róla szólt. Mózes és a próféták, vagy a törvény és a próféták az Ószövetséget jelentik. Mózes és Illés tehát az Ószövetség képviselői, Jézus pedig az újat hozta. Jézus dicsőségét az Ószövetség és az Új Szövetség együtt ragyogtatja föl. Kedves testvérek, én nagyon remélem, hogy mindazok, akik most itt ülnek ebben a templomban, mindenkinek az a vágya, hogy bárcsak ebben az esztendőben megláthatnánk Jézus Krisztusnak a dicsőségét. És hát akkor láthatjuk meg, hogyha merítünk mind az óból, mind az újból, hogyha halljuk az Atya kijelentését, aki Jézushoz küld bennünket, hogyha Jézus dicsőségét jelen állapotunkban a Golgotai kereszten keressük, majd egyszer meg fogjuk látni az ő dicsőségét olyan fenségesen, mint ahogyan János apostolnak kijelentetett ott Patmosz szigetén, amikor megjelent előtte az Úr Jézus a maga teljes fenségében. Vagy ahogyan Saulnak a damaszkuszi úton megjelent, de belevakult Saul, és így lett belőle Pál apostol. Egyszer majd mi is meg fogjuk látni Jézus Krisztusnak a dicsőségét úgy, ahogyan az van a maga teljességében. De akkor már a szemeink alkalmasak lesznek arra, hogy megláthassuk ezt a dicsőséget. Most még az ő dicsőségét a Golgotai kereszten kell szemlélnünk. Az Atya kijelentése által, a Biblia szavai által, az Ó és az Új Szövetség által egyaránt. Kedves testvérem, te megláttad-e 2022-ben Jézus dicsőségét? Ha igen, akkor adj hálát Istennek. Ha nem, akkor legyen ez a legfőbb vágyad és imádságod legfőbb témája ebben a 2023-as évben. Amen. Fennállva a 398. dicséret első 5 versét, vagyis 5 versét énekeljük el. Úr lesz a Jézus mindenütt.
Szabadulás, fáradtak ott.
gyülekezet foglalja el helyét, és hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hadd adjunk hálát neked, hogyha az elmúlt esztendőben voltak olyan pillanatok, amikor megláttuk a te dicsőségedet. Olyan sok mindenben felragyogtattad a mi számunkra. Egy-egy gyógyulásban, egy-egy örömteli pillanatban, vagy akár betegségben is. Urunk, köszönjük, amikor mindennapi életünk folyamán bepillantást nyerhettünk az örökké valóságba. Akkor is, amikor megláthattuk a bűneinket, és odavihettük a kereszt tövéhez. Köszönjük, Urunk, hogy szemlélhettünk téged ott a Golgotai kereszten, amikor feltekintett hitünk a Golgotára. De hadd kérjünk arra, hogy ebben az új esztendőben, 2023-ban is adj olyan perceket, pillanatokat, órákat, napokat, ki tudja mennyit, amikor a hétköznapi élet forgatagában is megláthatjuk a te dicsőségedet. Megláthatjuk a te megváltó kegyelmedet, hogy nem csak teremtő és nem csak gondviselő Isten vagy, hanem megváltó, megszentelő Isten is, aki személy szerint foglalkozol a te gyermekeiddel. Hogy nem csak a testünkre van gondod, hanem a lelkünkre is, hogy kiformáld bennünk Jézus Krisztusnak az ábrázatát. Kérünk, Urunk, hogy akár nyomorúságok, akár örömök által is megláthassuk a te dicsőségedet. Urunk, annyi minden körülvesz bennünket, ami félelemmel tölt el. Akár járványtól való félelemre gondolunk, akár a háborútól való félelemre gondolunk, de soha ne felejtsük, hogy te vagy a mindenség ura, és minden a te kezedben van, hogy semmi sem történik a te akaratod nélkül. És Urunk, bátorítson a te ígéreted, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. Így hadd lássuk meg a te dicsőségedet ebben az évben is. Kérünk, vezess bennünket, adj gyógyulást a betegeknek, hogyha kedves ez neked. Így kérünk a gyülekezetünk lelki pásztoráért is, adj minél hamarabbi felépülést. És így kérünk a gyászolókért, hogy te vigasszald őket, a betegekért, hogy te állj mellettük. A kísértések között szenvedőknek te adj bátorítást, és te bátorítsd meg mindannyiunk szívét erre az esztendőre. Kérünk, dicsőítsd meg magadat a mi életünkben is. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen. Amen. Fennállva imádkozzuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadják a testvérek az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük záró énekünket, a 72. Zsoltár 6. és 10. versét.
Cselekszik, Úr Izrael.